Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják, péntek délelőtt rögzítettük felsőoktatásban, ami kitermeli a köznevelésben dolgozók jelentős 100%-át. Ott mikor áll be a rendszer?
Ott mondhatom azt, hogy tulajdonképpen beállt.
Friss a kancellári rendszer.
Igen, de a kancellári rendszer az sokkal gyorsabban stabilizálódott, mint ahogy ezt én reméltem volna. Tehát az első még alig teljes év azt mutatja, hogy a kancellári rendszert azoknak leginkább szerintem érdekük volt, de leginkább idegenkedtek tőle a rektorok, meg a szenátusok. Szerintem megértették a lényegét, rájöttek, hogy ez nekik jó, elfogadták, és nagyon jó együttműködések vannak rektor és kancellár között, eltekintve egy-két apró kivételtől, amiket megpróbáltunk évközben orvosolni. Azt látom, hogy ha szabad egy kicsit ironizálni, akkor a rektorok rájöttek, hogy azt az adott esetben kellemetlen munkát a költségvetéssel kapcsolatban, amit ők nem szívesen intéztek, mert ez mégiscsak őket választja a szenátus, ők választott emberek, tehát miért szerezzen az ember ellenfeleket vagy ellenségeket akkor, amikor ezt azt adott esetben leépít, vagy átalakít, vagy másképp csinál, azt rá lehet bízni a kancellárokra, őket a miniszterelnök nevezi ki, ők az államnak az emberei, aztán majd ezt a munkát elvégzik, és lehet koncentrálni az oktatásra, lehet koncentrálni a kutatásra, tehát itt kialakultak a jó együttműködés. Most még e köré, a dolog köré oda tesszük a konzisztóriumot, ami fontos, hogy legyenek olyan tekintélyes gazdasági szakemberek, oktatási szakemberek, akik rá tudnak nézni egyfajta ilyen igazgató tanácsként, hogyha a gazdasági életből akarok hasonlatot hozni, arra, hogy akkor mi is zajlik az egyetemen, hogy működik a kancellár, de én alapvetően ezt most a jelenlegi törvénymódosítással ezt elérjük ennek a lehetőségét, ezek fölállnak, akkor úgy nagyjából az, amit akartunk csinálni, megvan a törvényben, most fog szavazunk róla talán a jövő héten arról, hogy azok a főiskolák, amelyek valóban egy széles portfólióval rendelkeznek, alkalmazott tudományok egyetemévé válnak, és aztán még egy lépés az, hogy a tudományegyetemi státuszt is deklaráljuk. A szaktisztításban, a szakstruktúra tisztításában sikerült 100 fölötti szakokat, olyanokat megszüntetni, amikor úgy gondoljuk, hogy sem gazdasági, sem egyéb szempontból nem volt igazán szükség azt a viszonyt, ami a BA és az MA között, hogy mi legyen alapszak, és mit lehessen csak az emelt szakon, az MA-n, a master szakon tanulni. Az is úgy nagyjából rendben van. Nyilván ezeket folyamatosan, mert hát változik a világ, és ha valaminek gyorsan kell reagálni a világ változásaira, az a felsőoktatás, mert ott jönnek ki a jövő szakemberei. Nyilván itt lesz egy folyamatos, tehát ez egy dinamikus világ, ahol folyamatosan alkalmazkodni kell az élethez, mert nagyon nagy verseny van, de a nagy strukturális ügyek azok lezáródtak.
Mm-hmm. Adósságmentes lesz a felsőoktatás?
Igen.
Ez azt jelenti,
most is az?
Most is az?
Most már, hát most is az, azt nem mondanám, most már az. Tehát én nagyon bízom benne, és biztos vagyok, legalább annyira biztos vagyok benne, mint hogy a politikában bármilyen biztos lehet az ember, hogy az év végén az évvégét az intézmények adósság nélkül fogják zárni. Mikor volt ilyen utoljára Magyarországon? Nagyon messze vissza kell nézni a történelembe, amikor azt mondhatjuk, hogy adósság nélkül zártak sőt, van felhalmozás, olyan mértékű, hogy a jövő évi költségvetés pénzeiből meg tudjuk oldani az első ütemét annak a jelentős béremelésnek, ami az egyetemi oktatók teljes egészét érinteni fogja.
Táblázatszerűen nem lesznek bérfeszültségek? Mert most időnként vannak bérfeszültségek.
Hát most is vannak, meg mindig lesznek. Most ki az, aki elégedett a bérével, azért szerintem, hogyha megnézzük az embereknek az a kisebb százaléka, aki úgy gondolja, hogy
ha a tanítvány többet keres egy picivel, vagy majdnem annyit, akkor az embernek csípi a szemét.
Hát, hogyha erre kérdez rá, örülök neki, hogy erre lehetőséget kapok, hogy ezt elmondjam. Azért ebben van egy elég súlyos csúsztatások vannak. Ugye a doktoranduszokról beszélünk. Most, ha a doktoranduszokat nem adunk egy komoly ösztöndíjat, és nagyon fontos, ez nem fizetés, ez ösztöndíj. Nincs utána nyugdíj, egészségügyi járulék, ez nem munkaviszony. Ez ösztöndíj. Ez egy teljesen más világ, és hogyha azt akarjuk, hogy a legjobbak maradjanak be, ne a reckli bent az egyetemen, és azok kutassanak, és azok írják a disszertációt, akkor azt meg kell fizetni. Akkor adni kell egy olyan ösztöndíjat, ami elég legalább a megélhetéshez, egy stabil megélhetéshez elég, és nem csábítják el két perc alatt a gazdaság világába, ahol háromszor annyit fizetnek neki fizetésként. Tehát ezért emeltük meg jelentősen az ösztöndíjakat. De az nem igaz, hogy bárki többet fog keresni majd, mint a ösztöndíjban többet fog kapni, mint a tanárának, vagy a tanársegédének a fizetése, mert 2018-ra lép be az a magasabb összeg, amiről beszélünk, ugyanis behoztunk valamit, itt is érvényes a conditional money, a feltételekhez kötött támogatást, megemeltük a, tehát két év után egy komoly minősítés lesz. És aki nem felel meg a minősítésnek, az nem tudja megírni a disszertációját, attól el fogjuk venni az ösztöndíjat. Tehát azért ezért meg kell dolgozni majd, és az utolsó két évben lesz valóban egy nagyon magas összeg, ahol azt szeretnénk, ha semmi másra nem foglalkoznának, csak a disszertáció írásával, hogy olyan minőségi munka jöjjön ki, amit aztán tud használni a tudomány, tud használni a gazdaság, tud használni az egyetem. Tehát ez a doktori képzés reformjának egy nagyon fontos része a minősítés, a követelményrendszer, az elvárások, és az ezért megemelt ösztöndíj. De aztán, amikor megvan a disszertáció, akkor mi történik? Attól kezdve, tehát nem a fizetés lesz ilyen magas, ami aztán élete végéig kap az ember, vagy még tovább emelkedik, akkor mindennek vége van, és akkor be kell állni, vagy tanársegédnek, vagy docensnek, vagy később, vagy el lehet indítani a habilitációt, be lehet állni egyetemi tanárnak, tehát ez egy olyan, mondjuk így, hogy valóban kivételes, kiváltságos helyzet az a négy év a doktori képzésben lenni, doktorandusznak lenni, amit szeretnénk vonzóvá tenni, de aztán ennek az ügynek vége van, hogyha ez elvégződött, és utána mindenkinek a saját lábán kell megállni a tudományos vagy a gazdasági életben.
Milyen eredményeket várnak a duális képzéstől, amihez nagy reményeket fűztek az induláskor?
Érdekes módon ez is sokkal olajozottabban és gyorsabban indult be a felsőoktatásba. Tehát én a felsőoktatást most úgy látom, hogy érdemes volt, én azért ezt személyesen is megszenvedtem, talán is emlékszik, mert amikor vonulgattam a hallgatói önkormányzatok képviselői az utcán, és nem nagyon akartak velem szóba állni, mint illetékes miniszterrel, úgy négyszer-ötször kellett behívni őket, hogy üljünk már asztalhoz. De úgy látom, hogy meg voltak feszült tárgyalásaim a rektori konferenciával, de úgy látom, hogy itt a legfontosabb szereplők megértették a lényeget. Hogyha nem tudjuk bemutatni a gazdasági, a népgazdasági, vagy nemzetgazdasági, és ez széles értelemben nem egyszerűen csak a GDP-ről szól, hasznosságát annak, amit csinálunk, akkor előbb-utóbb elveszti a vonzerejét a felsőoktatás, ha nem lesznek a diplomák valóban versenyképesek. Ha csak arra koncentrálunk, hogy minél több diák, mert a fejkvóta az több pénzt jelent az egyetemnek, de nem nézzük, hogy milyen diplomát, és hogy valóban megkapja-e azt a színvonalas képzést. Tehát itt megértették szerintem a szereplők a dolgot, és a gazdaságvilága és az egyetemvilága sokkal közelebb került egymáshoz, mint korábban, és ebből kijött az, hogy az első kísérleti duális képzésünknél már több száz vállalat jelentkezett, az egyetemeknek a kétharmada beszállt a duális képzésbe, és ezer körül van azoknak a hallgatóknak a száma, akikkel szerződést kötöttek, és ma már duális képzésben tanulnak az egyetemen az első szemesztertől kezdve. Tehát ez azt jelenti, hogy kvázi munkaviszonyuk van olyan munkahelyeken, ami az ő képzésükhöz kapcsolódik.
Biztosan is olvasta részletesen az OECD ország jelentés ide vonatkozó részeit. Ott milyen számokat, milyen mutatókat kellene megváltoztatnia ennek a rendszernek, hogy azt mondjuk, hogy jó fele megyünk biztosan, és ezt most már tőlünk független tényezők is így látják.
Ami továbbra is súlyos gondja, mondjuk elsősorban a köznevelésnek, az a korai iskola elhagyás, vagy a képzettség nélkül is elhagyás, vagy kicsit népiesen a lemorzsolódás. Tehát az, hogy ha el is végzik most már Magyarországon, akár a hátrányos helyzetű világban, nem csak roma világ, de azért ez a cigányságnak a világa, a 8 osztályt már majdnem mindenki elvégzi, de részben funkcionális analfabétaként, tehát nem tud bekerülni a szakképzésbe, vagy ha bekerül a szakképzésbe, akkor gondoljon bele, hogy a hátrányos helyzetű világban majdnem minden második ki is esik belőle. Tehát itt a bentartás az egy nagyon fontos dolog, eljuttatni a szakképzésig, eljuttatni a diplomáig, szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, tehát ezeken a mutatókon egészen biztosan javítani kell majd, és aztán a tartalmi, a minőségi része, a matematika oktatás megújítása, amit előtérbe állítottunk, vagy éppen a digitális műveltség, az is egy nagyon lényeges dolog. Nagyon érdekes, hogy miközben a magyar fiatalok a internet használata az körülbelül az OECD átlag, vagy az Európai Uniós átlag, a közben a digitális intelligenciájuk, a digitális rendszernek a használatában meg el vagyunk maradva. Tehát ez azt jelenti, hogy úgy látszik, hogy nem elég, hogy a neten lógnak a fiataljaink, az még attól még lehetnek digitális analfabéták. Vagy
lógni más, mint programozni.
Programozni, meg megtalálni és használni azokat az információkat, amikben a net fantasztikus lehetőségeket ad. Tehát itt egészen biztosan tovább kell lépnünk.
Egészségügy, új budai nagykórház. Mikor, hol?
Mindenül ott adtunk, hogy budapesti.
Tehát én nem szeretném.
Hát én persze rengeteg érv, vagy a legtöbb érv amellett szól, hogy Budán. De azért én nem zárnám le rögtön ezt az ügyet. Tehát ugye a helyszín az egy neuralgikus pont, mert mindenki magához szeretné közel a dolgot, de azért nekünk olyan szempontokat is mérlegelni kell, hogy az megközelíthetőség, a megfelelő rendelkezésre álló terület, meg kell nézni azt, hogy Pestnek az ellátottsága hogy van, mert mondjuk egy jó híddal a Dunához közeli kórház akkor már a pesti kapacitásba is be tudsz állni, tehát ott a pesti ellátásba is be tudsz állni. Tehát a szempontok, amiket mérlegelni kell, az fontos, hogy az egész Budapestnek a szempontjai. Tehát az, hogy hogy néz ki Budapesten a kórházi ellátás, hol vannak fehérfoltok, hol vannak esetleg pluszok, és ennek a térképnek az elkészítésében nagyon jól állunk, erre egy külön miniszteri biztos neveztünk így, kiváló ember, aki ismeri Budapestnek a minden szegletét egészségügyi szempontból, kell egy ilyen térkép, ez egy nagyon lényeges dolog, és aztán vannak olyan pontok, amik részben pluszok, részben mínuszok ma a budapesti ellátásban, amiknek a sorsára dönteni kell ebben az összefüggésben. Tehát például úgy gondolom, hogy a János kórháznak az ügyét, azt nem lehet elválasztani semmiképpen az új kórháznak, vagy egy megújított kórháznak a helyzetétől. Tehát a János kórház ügyét mindenképpen valamilyen módon bele kell kombinálni ebbe az ügybe. A Korányi projekt, ami egy óriási, hatalmas új kórházi tömbje lesz a Semmelweis Orvos Tudományi Egyetemnek, ez egyébként Pesten van, olyan új kapacitások jönnek létre, ezt is be kell kalkulálni. A Honvéd Kórháznak is vannak még kimeríthetlen lehetőségei, ott is egy nagyon jó műszerezettségű, magas színvonalú orvos gárda dolgozik. Tehát mindezeket, aztán van még a Sportkórháznak a félig kész üres épülete, az Budán van éppen, az is szóba jön, annak a sorsára is dönteni kell, arról szerintem a nagyjából döntöttünk is. Tehát mindezeknek a szempontoknak a mérlegelése, meg szerintem tényleg még azért egy olyan párbeszéd a budai meg a pesti polgárokkal, meg ennek a politikai vezető rétegével, ami nélkül azért ne hozzuk meg a döntést, én magam is tárgyaltam már Tarlós főpolgármester úr ebbe az ügybe, bár az egészségügy állami feladat, de azért nehogy már a főváros nélkül döntsünk ebbe az ügybe. Tehát ezeket a lépéseket megtesszük, akkor lesz a helyszín véglegesen kiválasztva.
Mikorra jutnak a folyamat végére? Mikor választják ki a helyszínt? Hogy látja most?
A jövő évnek az elején mindenképpen meg kell születni ennek a döntésnek ahhoz, hogy még ebben a ciklusban ne csak az alapkövet tegyük le, hanem el is kezdődhessen az építkezés.
Ha jól értettem, amit néhány perce mondott a Jánost, akkor is rendbe kell tenni, bárhol is legyen az új kórház.
Így is föl lehet tenni a kérdést, már akkor lehet, hogy az új kapacitások oda kell vinni, akkor lehet, hogy János az, amit még új kapacitásokkal kínálunk mondjuk a budai polgároknak, a másik pedig az, hogy akkor lehet, hogy ha egy nagyobb kapacitású új kórház jön létre, akkor lehet, hogy a Jánosnak bizonyos részeire nem lesz szükség, vagy magára a Jánosra se abban a formában nem lesz szükség, úgyhogy itt azért többféle kimenete van még az ügynek, mert az új orvoslásban, tehát a Jánossal van megközelíthetőségi probléma, az egyik, a másik pedig ugye a pavilonrendszer, amiben működik, ma már ezt nem tekintik egy jó ellátási formának, ugye a betegek szállítása miatt, meg egyébként is.
A betegek eltévednek konkrétan.
Hát, ja, ezt is mondhatnánk, így van. De nem csak ezért, hanem azért is, mert a széttagolt, tehát minden vizsgálathoz néhány kilométert kell gyalogolni, vagy szállítják ott az embert, ez a része is probléma. Tehát a nagy tömbben legyen a kórház együtt, az mondjuk a 21. századi irány, és ebből a szempontból, hogy a Jánost erre így alkalmasra lehetett tenni, az egy komoly kérdés. Ezekről mindről azt is mondhatnám, hogy mióta eldöntöttük, hogy ezt ígérjük a budapestieknek, hogy lesz egy új kórházuk, azóta folyamatos, nagyon komoly tanulmányok készülnek ezzel kapcsolatban, egy komoly háttér munka folyik most már évek óta. Ebben az évben erre a költségvetésben, illetve 2013-ban van egy 1 milliárd forintos összeg is, hogy ezeket az előkészítő munkákat végezzük. Tehát azért ez egy nagyon komoly döntés, nagyon lényeges, jövőt meghatározó döntés, ez nem lehet csak úgy azt mondani, hogy legyen itt, aztán majd lesz valahogy, hanem itt komoly előtanulmányokra van szükség, komoly szakmai csapat fog szakmai javaslatot tenni, és aztán nyilván a kormányzatnak kell dönteni ebben.
Mondta, hogy a sportkórház az lényegében eldőlt. Az hogy dőlt el?
A sportkórház a jelenlegi állás szerint, még a kormány ezt ugye nem fogadta el, de mi azt a javaslatot fogjuk tenni, hogy a sportkórház ne épüljön meg, hanem a sportkórházban legyen valami fajta sportorvoslás, ha lehet így mondani, tehát a sportolók kapjanak valami egészségügyi ellátást, de az a nagy kórház, amit ott eredetileg terveztek, az ne épüljön meg, hanem az szolgáljon a megújuló testnevelési egyetemen, ahol egy nagyon komoly, több kétszámjegyű milliárdos beruházást tervezünk, most készítjük ezt elő, az legyen szolgáljon oktatási célokat, miközben a földszintjén vagy az első két emeletén legyen ott úgy a sportdiagnosztika, a legitim, vagy hogy mondják, legális teljesítménynöveléssel kapcsolatos kutatások, meg valamilyen ambuláns, egynapos ellátási lehetőség, tehát kórházi ágyakat ott nem tervezünk, ami a sportolóknak nem csak az érzést adja meg, hogy ők különösen is abban az elit világban ők külön vannak kezelve, hanem egy gyors reagálás lehetővé tesz, és aztán úgy gondoljuk, hogy Budapesten a nagy színvonalas kórházakban ki kell alakítani azt a kapacitást, meg azokat a helyeket, ahol a speciális sportorvoslási képességek úgy vannak jelen, hogy valóban a legjobb sportolóink is, meg azok, akik tipikusan sportsérüléseket szenvednek, a legjobb ellátást kapják. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem lesz a sportolóinknak egészségügyi ellátása, ellenkezőre azt jelenti, hogy a legjobbat fogják kapni Budapest viszonylatában, és ezt természetesen országosan is ki lehet terjeszteni.
Alapellátás erősítésében milyen feladataik vannak? Még ugye új egészségügyi államtitkár van, valószínűleg új elképzelésekkel is.
Azt nem mondanám, mert azért nem mondanám, mert Zombor Gábor nem azért távozott, mert az elképzelései rosszak lettek volna, úgyhogy az új államtitkárt kimondottan úgy választottuk. Az én első kérdésem az volt, amikor először találkoztunk ilyen módon, hogy akkor beszéljünk az utódlásról, hogy ha el tudja elfogadni azt, ami Zombor Gábor eltervezett, és részben el is indított, különösen is az alapellátásban, és az ő válasz egy nagy barátságos igen volt, hogy ezt ő is így gondolja, hogy ezt pont így kell csinálni, úgyhogy azt tovább kell vinni. Azért az egészségügyben voltunk a leggyorsabbak, gyakorlatilag alig állt föl az új kormány, alig lett meg az új államtitkár, akkor még Zombor Gábor, aki kizárólag családi és egészségi okok miatt támozott. Én nekem nagy dráma volt, nagy veszteség, mert egy kiváló szakember, aki az élet minden területén otthon volt, ami az egészségügyhöz kell. Tehát ő rögtön elkezdte az alapellátás megújítását. Már 2015. januárjában 130 ezer forint pluszt kapott minden házi orvosi praxis. Ez 16. január 1-től is újabb 10 milliárd forint érkezik az alapellátásba. Csinált egy olyan alapellátási törvény Zombor Gábor a munkatársaival, ami egy sokkal jobb működést tesz lehet. Most már látom az üres házi orvosi praxisok, most is éppen 80 pályázat érkezett be ezekre, már korábban is azt hiszem 64-et be tudtunk tölteni, azért ez most már akkor 100 fölött járunk, és akkor lassan ez a probléma is megoldódik, tehát a házi orvosoknak az előtérbe állítása, akinek egy kapu őri szerepe is van az egészségügyben, azért az egy mindenképpen pozitív dolog, és a törvényt, amit megcsináltuk a végrehajtási rendeleteket, most elkezdjük majd alkalmazni, ez az alapellátásnak egy olyan üzenet lesz, hogy ti nagyon fontosak vagytok, hiszen Magyarország még mindig a nemzetközi összehasonlításban túl sok időt töltünk a kórházban, kórházi ágyon benfekve. Ez a legdrágább, meg gondolom, hogy a legkevésbé kívánatos dolog egy betegnek, ha gyógyulni akar. Tehát az otthon gyógyulni, az egynapos ellátás, a házi orvos által kísérve gyógyulni, mindezek előtérbe fognak kerülni, és ezzel kapcsolatban az anyagi megbecsülés is, meg azoknak a jogi lehetőségeknek a megteremtése, ahol az önkormányzatok zökkenőmentesebben működhetnek együtt ezekkel a praxisokkal, hiszen ezek magánvállalkozások, adókedvezményt adhatnak, lemondhatnak a bérleti díjról, és így tovább. Tehát számos olyan aprónak tűnő, de mégis jelentős adminisztratív terhek csökkentése, hogy inkább az orvosírnok, klasszikusan így mondtuk ezt, oldja meg ezeket a feladatokat, ne az orvosnak kelljen, és ne azért ő csinálja, mert meg kell spórolni valahogy az orvosírnoknak, az asszisztensnek a bérét, mert nem elég a pénz erre. Tehát mindezek a plusz lehetőségek, amiket adunk, bízom benne, hogy úgy megerősítik a házi orvosi szolgálatot, hogy azok valóban ne csak egyszerűen tovább utaló intézmények lennek, na mennyi a kórházban, na mennyi a rendelőintézetbe, hanem valóságos gyógyító munkában meg tudnak erősödni.
Rendszer szintű feladatai vannak-e az új államtitkárnak? Azért kérdezem, mert még mikor nem volt államtitkár, nagyon szikár és kemény hangú tanulmányokat közölt arról, hogy mit kellene az egészségügyben megváltoztatni. Például ilyen mondatok voltak, de nem nagyon lehet elhinni az adatszolgáltatást, ameddig az a finanszírozástól függ.
Jó mondat, így van, én is olvastam. Ennek tudatában tettem javaslatot a miniszterelnök úrnak, hogy Ónori Szűcs Zoltán legyen az államtitkár, mert láttam ezt a rendszer szemléletet, tehát hogy nem valami fajta vélt vagy valós kórházi lobbinak az embere lesz, hanem egy olyan egészségügyi menedzser, aki mögött egyébként sikeres átalakítások vannak, ha csak éppen a debreceni Kenézi kórháza gondolok, olyan sikertörténet, hogy úgy sikerült humánusan megválni egyébként több ezer embertől ott egy ellenzéki helyzetben, Debrecen ellenzéki helyzetében, akkor szocialista kormány volt, hogy azt a lehető legjobban menedzselte. És a szakmai hozzáértésétől nevezzek meg egy szempont, ami egy politikusnak fontos, még ha bírálják is azért. Ő volt az egyetlen kórházigazgató, aki a Molnár Lajos egészségügyi miniszter, szocialista, szabaddemokrata egészségügyi miniszter idején nem volt hajlandó aláírni a 40%-at csökkentett tovább finanszírozását a saját kórházának, és küzdött, és harcolt, és ellenállt, és győzött. Elindult Budapestre, mert magához rendelte a miniszter, hogy mit képzel, és mire fölért Budapestre az autóval, Molnár Lajos már nem volt egészségügyi miniszter. Tehát egy harcos emberről van szó, aki képes a betegek érdekében, mégis ez lenne a legfontosabb, adott esetben konfliktusokat is vállalni, amit ő rendszerszerű vállal, az valóban a finanszírozásnak a megújítása. Ő így fogalmazta, hogy egyfajta kancellári rendszer a kórházak esetében is, tehát hogy a finanszírozás a finanszírozásra legyenek olyan független szakemberek, akik egy régió felől tudnak tekinteni a kórházra, nem a kórházi rendszernek a részei, hanem az OEP felől rátekintve, meg a régió felől rátekintve egy-egy kórháznak a működésére meg tudják teremteni azokat a szinergiákat, amik most nem feltétlenül érdekei a kórházaknak, hiszen minél több ellátás van ott, annál jobb a finanszírozás, és ezért a együttműködés kórházak között az bizony sokszor hátrányt szenved.
Kultúra, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése segély kiáltott. Szerintük az ÁFA törvény trehány alkalmazása és értelmezése miatt óriási bajba kerülnek. Látják a problémát?
Igen, tegnap este óta, mert engem is elért ez a tiltakozás, nem is olyan régen tárgyaltam a könyvkiadók és könyvterjesztők képviselőivel, akkor még nem láttuk ezt a problémát, talán 3 vagy 4 héttel ezelőtt ültem le velük, mert a magyar könyvkiadás, és hogy mondjam, a magyar könyv kiadása, a magyar nyelvű könyvek kiadása, az egy annak stratégiai szerepet szállunk, nem véletlenül olyan alacsony az áfa, hát 5%-a az áfája ennek, és az, hogy itt most nem tudunk különbséget tenni, vagy nem jól tett különbséget a NAV, ezt majd azért majd vizsgáljuk meg a szolgáltatás meg a termék között, ez valóban nehéz helyzetbe hozza a kiadókat. Én már ma reggel beszéltem az illetékes államtitkárral, a NAV-nak az új vezetőjével, Tálai Andrással, aki megígérte, hogy még ma konzultálunk erről az ügyről, mert szerintem is itt tennünk kell valamit, nem célunk a egyébként is nehéz helyzetben levő könyvkiadókat tönkretenni, semmiképpen ellenkezőleg a digitális kultúra fejlesztése mellett azért most már a hangos könyvek, és így tovább a magyar könyvkiadásnak a jövőben is stratégiai szerepe kell, hogy legyen, úgyhogy ebben mindenképpen segíteni fogunk.
Mert hogy ki más ad neki magyar könyvet?
Hát így van.
Egyházi ünnepek sorozata következik. Azt tudom, hogy önnek van személyesen ebben dolga, de egy kormányzatnak van dolga?
Nincs.
Semmi?
Azt tudom, hogy nem semmi, de mondjuk így, hogy alapvetően nincs. Én ebben lehet, hogy egy kicsit radikális álláspontom vagyok. Egy kormányzatnak egy dolga van, hagyja az embereket békén ünnepelni. Hagyja az embereket békén készülni. És ha ehhez feltételeket kell megteremteni az adventi vásárok szabályozásában, felkínált termékek minőségének az ellenőrzésében, ez nagyon fontos, mert egy rosszul kiválasztott ajándék, vagy egy minőségvesztett áru, vagy éppen egy rossz vacsora, mert rossz volt a nyersanyag, az tőle tud tenni egy ünnepet. Tehát ebben ezeknek a technikai feltételeknek, infrastruktúrális feltételeknek az ellenőrzésében, a megteremtésében, közlekedés szervezés, ha majd szilveszterre gondolom, természetesen az államnak van feladata. De hogy egyébként a családok hogy ünnepelnek, azt nem kell elrontani, és akkor majd az jól fog lenni. Szerintem itt a lelki közösségeknek van feladatuk, hogy olyan meghívást mondjanak az emberek felé, ami által az ünnep az nem csak vacsora lesz, meg nem csak személyes találkozások, hanem ezeknek lesz egy spirituális tartalma, hogy nem mondjam, szakrális minőséget is tudnak kapni, de hát ebbe a kormány már végképp ne szóljon bele.
De a személyes jelenlét, amikor egy kormánytagot meghívnak valamilyen ünnepre, az hozzáad az ünnephez? Hogy érzi őt? Néhány sokszor meghívják.
Hát, hogyha jól szerepel az ember, akkor hozzáad, ha rosszul, akkor meg elvesz belőle, de azért itt az ember ráhagyatkozhat a meghívókra. Tehát, ha már az embert meghívják, akkor nyilván nem azért hívják meg, mert utálják, hanem azért, mert várnak tőle valamit, és ha úgy gondolja, hogy ezt a várakozást teljesíteni tudja, vagy hozzá tud adni valamit, akkor elmegy, ha meg úgy érzi, hogy nem kell ő neki ott különösebben szerepelnie, megy ez a dolog magától, és akkor legfeljebb a jelenléte van ott. Én, hogyha már ez ilyen személyes irányba megy ez a dolog, akkor annyit mondanék, hogy az nagyon fontos, hogy az ember, amikor elvállal egy meghívást, megjelenik valahol, akkor ez ne legyen ellen, legalábbis ne legyen ellentmondásba az egyébkénti életével. Tehát ne játssza meg úgy magát, mint hogyha abban a dologban ő otthon lenne, pedig tulajdonképpen nincs is, de azért úgy csinál. Tehát olyan dolgokban érdemes részt venni, amik egyébként az embernek a saját életéből következnek, és akkor nem lesz egy ilyen elmondás, hogy mit keres itt ez a politikus, mert akkor emberként is lehetne ott a helye, vagy emberként is ott tudna lenni. Tehát mondjuk én, amikor a kulturális rendezvényeken részt veszek, akkor ezt szoktam vezércsillagnak tekinteni, hogy hát erre a koncentre egyébként is elmennék magánemberként, mert ez egy nagyon nagy dolog, és hogy nem azért mennek oda az emberek, hogy egy politikus hallgassanak, hanem azt a szép zenét, vagy azt az előadást, és akkor az embernek megfelelő visszafogottsággal kell jelen lenni, és hát ez igaz a mindenfajta adventi meg karácsonnyal kapcsolatos szereplésre is.
Miniszter úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet!